Kedves hallgatóink, a koronavírus járvány miatti tavalyi kényszerszünet után idén újra megszervezték a kutatók éjszakáját a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Ezúttal az intézmény legújabb szervezeti egysége a szeptember 1-e óta fennálló Újszászi Kálmán Református Örökség Kutatóintézet mutatkozott be. Dr. Nagy Károly Zsolt szervezőt hallják.
A kutatók éjszakája az mindig arról szól, legalábbis ez a hivatalos célkitűzése, hogy a kutatást, a tudományos munkát a fiatalok között népszerűsítse, és ennek a kutatásnak, tudományos munkának ad keretet ez az új kutatóintézet, ami 2021. szeptember 1-én jött létre a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, és ami a teológiának egy nagyon jeles volt professzorának, Újszászi Kálmának a nevét viseli. Ez egy nagyon fontos kutatóintézet identitása szempontjából is fontos csatlakozás a régmúlthoz, az elődökhöz, a mi örökségünkhöz. Ez az intézet mutatkozik be ezen az alkalmon. Igaz, hogy a kutatóintézet strukturálisan még nem állt föl teljesen, tehát az intézetvezetői pályázatok azok most folynak, de a kutatóintézeti értekezlet, amely a kutatóintézet struktúrájának a lényegét adja, az felállt, kutatók vannak, és ezért gondoltuk úgy, hogy érdemes bemutatkozni a nagy közönség előtt is.
Milyen ernyő alatt működik ez az intézet?
A kutatóintézet a Sárospataki Református Teológiai Akadémia önálló szervezeti egysége, a meglévő tudományintézetek mellett jön létre, és a célja az, hogy a teológián folyó kutatásoknak egy keretrendszert biztosítson, úgy is, hogy összefogja, perspektívában rendezze a kutatásokat, ebben a perspektívában nagyon fontos az oktatás, tehát olyan kutatásokat akarunk végezni, és olyan kutatásokat szeretnénk bátorítani, amelyek konkrétan az intézményben folyó oktatási tevékenységet segítik, ennek háttérországát teremtik meg.
Lehet egy-két példát kiemelni ebből, hogy konkrét legyen, hogy mindenki értse, hogy tehát melyek ezek általában ezek a témakörök?
Egy református kutatóintézetnek a református teológiai gondolkodásból fakadóan négy nagy bázisa van, illetve négy olyan oszlopa, amelyek kijelölik azt a játékteret, amiben gondolkozhatunk. Ezek a biblikus megalapozottságnak a bázisai. Nagyon fontos a történeti dimenzió, a történeti perspektíva, hiszen mindent ebben állítunk, és mindent ebből is értünk meg. Nagyon fontos a rendszeres teológia, alapvetően a hitvallási kontrollja és a hitvallási harmóniára való törekvése a kutatásoknak, illetve hát természetesen a gyakorlati vonatkozásai, a mindennapi életnek, mindennapi vallásosságnak, a mindennapi egyházi életre való kiterjesztése a kutatásoknak. Ilyen kutatások folynak majd ebben az intézetben, és jelenleg a kutatók éjszakáján alapvetően a történeti típusú kutatások mutatkoznak be. Mire lehet itt gondolni? Például Vienes Dénes professzor és Balogh Judit professzorasszony kutatása, amely a 16.-17.-18. századi református vallásosságnak, vallásgyakorlatnak a sajátosságait mutatja be úgynevezett ego dokumentumokon keresztül. Ezek olyan dokumentumok, mint például végrendeletek, naplók, imádságok, imádságos könyvek, amelyeket református személyiségek hoztak létre. Lehetnek ezek híresek is, meg lehetnek olyanok is, akikről alig tudjuk, hogy akik voltak, de a lényeg az, hogy az mutatkozik meg bennük, hogy az adott korban, adott körülmények között hogyan élték ők meg a maguk református hitét. A másik kutatás, ami itt most bemutatkozott, ez az úgynevezett kulturális ellenállás, a Tiszán innen kutatócsoportnak a kutatása, amely arról szól, hogy a diktatúra időszakában hogyan működött mindez, hogyan élték meg az emberek a vallásosságukat, református hitüket a mindennapokban, egy olyan társadalomban, társadalmi rendszerben, amely ezt tiltotta volna, milyen módon álltak ellen ennek a rendszernek reformátusként ezek az emberek.
Miért pont Újszászi Kálmán a névadója ennek az intézetnek? Most tudjuk jól, aki Sárospatakon 50 év fölötti, az tisztában van, hogy Újszászi Kálmán ki volt, milyen munkássága volt itt az intézményen belül, és milyen hatásai voltak annak, de miért őt választották névadóként?
Azért őt, mert ő egy, ha nem is iskolateremtő, de egy műhelyteremtő személyiség volt a két világháború közötti intézmény történetében. Dénes professzor úr nagyon tisztán és világosan elmondta Újszászi Kálmánnak a tudomány koncepcióját, aki azt mondta, hogy alapvetően az út az, ami fontos, és ebben az út megtalálásában akarja segíteni a hallgatóit, diákjait, vagyis nem konkrét témákat jelölt ki számukra, nem azt mondta meg, hogy mit és hogyan kell kutatni, hanem abban segített, hogy minden hallgató megtalálja a saját témáját, minden hallgató kihozza saját magából azt, ami nagyon fontos. Na most számunkra ez egy nagyon fontos pedagógiai tudományos alapattitűd sárospataki teológián. Nem véletlen, hogy a sárospataki teológia volt először az az intézmény, amely közösségszervezést kezdett tanítani, és ez a szak ugye most a teológiának az egyik nagyon fontos alapvető szakja, mert ugye a közösségszervezés, közösségfejlesztés alapgondolata is ez, amit ugye angol szakkifejezéssel empowermentnek hívunk, ami arról szól, hogy megtalálni azt, ami egy közösségnek a saját erőforrása, ezt tudatosítani és azt segíteni, hogy ez a saját erőforrás valóban erőforrássá legyen, használják az emberek, és a közösség túlélésében, fejlődésében alapvető fontosságra tegyen szert. Ugyanerről szól a kutatóintézet is, tehát olyan témákat, olyan problémákat szeretnénk kutatni, amelyeknek a felszínre hozása a református közösségek identitás teremtésében, identitások megerősítésében lehet fontos, amelyekben rátalálhatnak a saját erőforrásaikra, vagy amelyek segítségével rátalálhatnak a saját erőforrásaikra. Olyan lelkészeknek a neveléséhez segít hozzá ez a tudás bányászat tulajdonképpen, akik ezt a folyamatot a saját közösségükben tudják majd segíteni.
Dr. Dienes Dénes professzort, a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek igazgatóját arról kérdeztem, hogy miként is illeszkedik az intézmény együttes tevékenységi köréhez az új kutatóintézet.
Elsőrenden úgy érzem, hogy van egyfajta szervezői hatása, tehát valamiféle koncentrációs szerepe. Azt jelenti, hogy ráirányítja a figyelmet éppen a ott folyó kutatások során arra, hogy ez az intézmény mit tart lényeges kérdésnek, mit tart fontos kérdésnek, és akkor az előbb-utóbb a tanítás során is valahogy átverekszi magát a sokféle tantárgy együttesen, és akkor esetleg utakat jelölhet ki a hallgató számára, és a hallgatónak a szemléletét is formálja, márpedig az a véleményem, hogy pusztán tananyagot átadni az még nagyon kevés. A szemlélet formálása az egy döntő jelentőségű kérdés. Egyébként nem csak a felsőoktatásban, hanem a közoktatásban is, egyáltalán az oktatásban, és egy kutatóintézet ebben komoly szerepet vállalhat magára.
Itt a Sárospataki Református Kollégiumban tudom, hogy egy óriási történeti háttér van mögötte, de milyen szerepe volt eddig, vagy milyen hagyománya, vagy milyen története van a kutatásnak, magának a kutatói tevékenységnek?
Ugye a hosszú történet, mert lassan már 500 éves, de mindig jellemző az, hogy a tanár, mint olyan, az tudós volt. Nem csak abban az értelemben, hogy nagyon felkészült volt, hanem abban az értelemben is, hogy valamiféle olyan szint adott az intézménynek, ami tudományos szempontból is kiemelkedő jelentőségű volt, vagy az átlagot meghaladó jelentőségű volt. Most egy apró példát hadd mondjak, mondjuk Pósaházi János Newton előtt jó néhány évvel már a Newton törvényeit előlegezte a műveiben. A világ végén mondhatjuk azt, hogy már fölfigyeltek a természettudományos összefüggésekben is olyasmire, ami majd mind a mai napig, mint fizikai törvényszerűség nyilvánvalóvá vált az emberiség számára. De olyan fajta előzménye is van patakon a tudományos kutatásnak, amely már kifejezetten, szándékoltan szervezeti kereteket is kiépített, és célzottan is az oktatáson túl, vagy mintegy az oktatás hasznos melléktermékeként a kutatásra helyezte a hangsúlyt, és ez a 30-as évek volt, amikor már kézzelfoghatóan a mai értelemben beszélhetünk tudományos kutatásról. Ez Újszászi Kálmán nevéhez kötődik, és az akkori vidéki élet volt a centrumában ennek a kutatásnak. A két világháború közötti Magyarország még vidéki Magyarország. Még nagyon kevés nagyváros van, igazán mai értelembe vett nagyváros még nincs is, kivéve Budapestet, a fővárost. És a vidéknek számos kérdése a levegőben volt. És az, hogy egy intézmény erre reflektál, egyben kifelé is valami üzenetet küld, valami befolyást, valami hasznos anyaggal is szolgál annak a környezetnek, amelyben él. Na most Újszászi úgy fogalmazta meg, hogy Észak-Kelet-Magyarországon a sárospataki teológia a legbefolyásosabb szellemi műhely volt. És teljesen igaza volt, mert a 30-as években már az a fajta falukutatás, amely itt kialakult Sárospatakon, már olyan megállapításokat és olyan programokat indított el ebben a közegben, a szociálistól a művelődési összefüggésekig, amely, hogyha nem jön ez a nyomorult második világháború, amely összeroppantott ezt az országot, akkor egy másik Magyarországon élnénk. Ez egészen biztos. Ez persze nem Pataknak köszönhető, Patak csak felismerte a szerepét ebben a szituációban.
Kedves hallgatóink, a koronavírus járvány miatti tavalyi kényszerszünet után idén újra megszervezték a kutatók éjszakáját a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Ezúttal az intézmény legújabb szervezeti egysége, a szeptember 1-e óta fennálló Újszászi Kálmán Református Örökség Kutatóintézet mutatkozott be, az eseményről hallották összeállításunkat.